Beszélgetést hallanak Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsekkel, Mincenti bíboros személyéről, illetve a karanténhelyzet megéléséről. A riportot készítette Lukovics Milán atya.
Kedves hallgatóink, nagy tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió virtuális és online stúdiójában Erdő Péter bíboros urat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Ez a beszélgetés május 6-án kerül felvételre. Ez a nap Mincenti József bíboros halálának az évfordulója. Bíboros úr a nagy elődjét, Mincenti bíborost, ugye először Máriacellben temették el. Miért esett a választása erre, vajon mit tudunk erről?
Tudjuk azt, hogy magyar vonatkozásuk Kegyhely Nagy Lajos király az alakításban döntő részt vállalt, sok magyar emlék fűződik hozzá, Nyugat-Magyarországról korábban is szokás volt Máriacellbe zarándokolni. Tehát Mincenti bíboros atyának, amikor a számüzetés idejét élte, ahogy maga is nevezte néha ezt az állapotot, hát egy kicsit a hazájára emlékeztető fontos hely volt. Ez olyan szüzenek egy hely, amely közel állt a szívéhez. Tudta ő nagyon jól, hogy egyszer majd lehetőség lesz arra is, hogy hazakerüljön, hiszen az égrendeletében erre külön kitért, és valóban a gondviselés úgy intézte, hogy erre sor kerülhetett.
Igen, az idősebb hallgatóink nyilván jól emlékeznek az ő alakjára, de hát ugye már 45 éve meghalt, tehát a fiatalabb hallgatóink valószínűleg csak keveset hallottak róla, vagy csak az utóbbi időben, mert hát évtizedeken keresztül eléggé agyon kellett hallgatni nyilván az ő személyét és áldozatát. Minden esetre néhány emlékmű is bizonyára már készült róla, a szülőháza is emlékeztet rá, de Esztergomban is aztán Tóth bíboros úr avatott föl egy szép szobrot ott a sötét kapu mellett.
Természetes, ez egy nagyszerű Zsuravtsev orosz szobrászművésznek a szobra. Egy orosz alapítvány ajándékozott meg minket ezzel. Én azt hiszem, hogy a szobor maga is egy kiváló minőségű alkotás, és hát ahogy mindent ülő helyzetben ábrázolja, az egyszerre a rendíthetetlenség, egyszerre a szilárdság és a bölcsességnek a jelképe. Tehát egy nagyon érdekes esemény volt, maga a szoboravatás is. Egy kicsit, mintha az oroszoknak a lelkében is élt volna az, hogy valamit itt tenni kell, valamit talán a történelem sebeiből gyógyítani kell. Egyébként nagyon érdekes dolog az, hogy a bocsánatkérési akciók, amelyek néha elhangzanak általában egy-egy személyiség részéről, valakiknek a nevében, valakik felé, hogy ezek hogyan alakulnak. Az minden esetre tény, hogy Oroszország az 56-os eseményekért bocsánatot kért a magyar néptől, és az is tény, hogy ezt még a moszkvai pátriárka is megismételte. Tehát az biztos, hogy van a kiengesztelődésnek egy ilyenfajta érzülete is, aminek egy tanúbizonsága volt ez a szobor.
Mincenti bíboros ugye börtönben is volt, internálva, menekülnie is kellett, külföldön töltött számüzetésben hosszú időt. Hát most nyilván a mi kijárási korlátozásunk az nagyon-nagyon semmiség ahhoz képest, amit ő átélt, meg hát mi azért mégiscsak az otthonunkban, meg lényegesen jobb körülmények között élhetünk, meg nem távolítottak el a hazánktól bennünket, de valamiképpen az ő helytállása, vagy hűsége, kitartása, az hogyan nyilvánult meg, vagy egyáltalán adhat-e valamilyen példát, erőforrást a mai magyar embereknek, akik hát itten ebben a járványhelyzetben itt kicsit el vannak szakítva az ismerőseiktől, barátaiktól, vagy a munkáiktól.
Nagyon sok mindenben, nagyon tanulságos, hiszen Mincenti bíboros úr a legnehezebb körülmények közt is kitartott. A börtönben is, de a sok-sok évig tartó elzártságban is az amerikai követségen. Tehát ahhoz egy külön figyelem, külön erőfeszítés, külön lelkiség kellett, hogy az embert lélektanilag ne nyomorítsa meg egy ilyen hosszú egyedüllét. És Mincenti bíboros úr a lelkisége alapján, az ima élete alapján le tudta győzni ezt a problémát. Sőt, tudjuk jól, hogy az idejét nem kis részben alkotó módon használta fel, magyar történelmet írt, dolgozott persze az emlékiratokon is, és aztán ennek az eredményéből egy rész később nyugaton napvilágot látott. Azonban sok olyan kézirata van még, aminek a közreadása nem történt meg. Tehát gazdag életművet hagyott hátra, természetesen ez nem mind nyomdakész anyag, éppen ezért, mert olyan körülmények között írta le ezeket az oldalakat. Most fontos dolog az, hogy ő szentmisét mutatott be. Igyekezett minden nap, még a börtönben is misét mondani, amikor erre lehetősége volt. Amikor erre nem adtak neki lehetőséget, akkor szenvedett ettől. Ezt érezhette meg valahogyan, azt gondolom, hogy talán misztikus módon Pió atya, aki nagyon a hatása alatt volt Vincenti Bíboros úr szenvedésének, és tanúságot tett arról a lelki élményéről, hogy eljött Magyarországra, és együtt misézett Vincenti Bíboros úr a cellájában. Hogy valóságban mi történt, nem tudjuk. De az biztos, hogy ez az élmény mutatja a lelki közelségüket, és hitelesen kifejezi, hogy Vincenti Bíboros úrnak az életében mennyire központi helyet foglalt el az eukarisztia. Most nem véletlen, hogy pont most a járvány idején mi mindig hangsúlyoztuk, hogy bár a nyilvános Isten tiszteletek felfüggesztésre kerültek, és ez az állapot az ország középső részében, nem csak Budapesten és Pest megyében, hanem ahol az egyházmegyék úgy rendelkeztek, még egy kicsit nagyobb körben is fennmaradt. Ugyanakkor azonban minden nap elmondtuk a szentmisét, és a templomokat nem zártuk be, ami azt jelenti, hogy néhány órára, ahogyan szokott, azért a templom ajtó az nyitva volt. Tehát be lehetett jönni például az eukarisztia előtt imádkozni is. Ennek is megvannak persze a higiéniai feltételei, vagy az orvosi szempontokat igyekszünk most is figyelembe venni. De az nagyon fontos, hogy maga a szentmise közösségi ünneplés, de ugyanakkor Krisztus és az egész egyház áldozata akkor is, hogyha csak a pap vesz rajta részt, esetleg egy segítkezővel, de minden esetre hívő közösség fizikai jelenléte nélkül. Ekkor is végtelen értékű az áldozat, hiszen Krisztusnak az egyetlen áldozatát teszi jelen valóvá. És ilyenkor még inkább eszünkbe jut, hogy imádkozzunk a ránk bízottakért. Ebben a szentmisében igyekszenek részt venni a távolból mindazok persze, akik a tömegtájékoztatás útján, rádió, tévé közvetítés útján, vagy akár a közösségi médiának a lehetőségeit kihasználva követik a szentmiséket. Úgyhogy az talán pozitív hozadék is, és gondviselésszerű, hogy a legtöbb plébánia beletanult az ilyenfajta kommunikációba, tehát a hívek közti kapcsolata, a plébános és a hívek közti kapcsolat, a liturgia és a hívek közti kapcsolat ezzel azt hittem, hogy erősödött. És fontos dolog az is, hogy sok helyen megtalálták a körülöttük élő civil világgal a kapcsolatot ennek kapcsán. Például a helyi közösségi tévék, az egyes községekben állandóan közvetítették a liturgiát, különösen húsvéttáján. Nem voltak ezek a liturgiák persze olyan szépek esztétikailag, mint más években, mert nem lehetett jelen a közösség, nem lehetett jelen kórus vagy zenekar, nem lehetett nagyon sok mindent elvégezni, amit más években szabad, vagy lehetséges. De így is élményt jelentett, így is fontos volt, hogy az emberek lelkileg csatlakozzanak hozzá.
Ebben az időszakban még ugye itt ez a kijárási korlátozás továbbra is fennmarad bizonyos mértékig, vagy legalábbis az idősebbek számára mindenképpen. Aztán hát más olyan megye is van Pest megyén kívül, ahol a lakosság arányos fertőzöttség az hát ugyanolyan százalékú, mint Budapesten és a környékén. Tehát, hogy ebben a helyzetben van-e még olyan lelkipásztori kezdeményezés, amelyről a bíboros úr tud, vagy amit figyelmébe ajánlana a híveknek, hogy ezzel éljenek, vagy éppenséggel az atyáknak, hogy hogyan végezhetnek lelkipásztori munkát ebben az időszakban, mert ez az online szentmise közvetítés, ez nyilván nagyon általánossá vált rövid idő alatt, de hát talán vannak egyéb módjai is a lelkipásztorkodásnak.
Nagyon sok minden. Tehát ugye maga az, hogy amikor a korlátozások kezdődtek, akkor egyházilag részben egyházmegyénként, aztán püspökkari szinten is, harmóniában persze a szentszéknek a rendelkezéseivel, amelyek mindig utaltak a helyi püspököknek a megítélésére, mert a helyzet azért országról országra, sőt régióról régióra változik. Na szóval kiadtuk a rendelkezéseket. Ezekben benne volt például az, hogy a vasárnapi kötelező szentmisén való részvétel alól fölmentést adtunk. Akkor még nem függesztettük fel a nyilvános liturgiát. Aztán benne volt az általános feloldozás lehetősége a rendkívüli helyzetre tekintettel. Aztán benne voltak az egészségügyi előírások, tehát az, hogy a templomban egymástól tartsunk távolságot, hogy szentelt víztartókat ki kell üríteni, hogy csak kézben lehet áldozni, tehát a áldozást megszüntettük a latin rítusban. Szóval sok minden, amit aztán most, amikor helyenként visszatér megint a nyilvános misézésnek a lehetősége, akkor majdnem, hogy hasonló sorrendben visszafelé pörgetünk, tehát megint ezeket kell figyelembe venni, de most már a maszkviselése, most már a készfertőtlenítés és más ehhez hasonló intézkedések is fontosak. Tehát láttuk azt, hogy a templomok bejáratánál elhelyezik a fertőtlenítőket, láttuk azt, hogy például a persejezést nem a mise közben végzik, ahol egyáltalán lehet már ilyen közös misét tartani, hanem a szentmise után például. De a mi egyházmegyénkben egyelőre egységes az előírás, ugyanazt követjük, amit Budapesten, úgyhogy itt még bizony eléggé be vagyunk szorulva a saját plébániáinknak a falai közé. Most végig telefonáltam a Komárom-Esztergom megyei papságunkat. Mindenkivel sikerült beszélni, és örömmel tapasztaltam, hogy először is az atyák, mondjuk így, hogy nem idegenedtek el, vagy a hosszabb ideje tartó elvártság, az nem terhelte meg őket túlzottan. Sőt, nagyon találékonynak bizonyultak. Például sikerült olyan formákat találni, akár az áldoztatásra, akár a gyóntatásra, ami kellően védi azért az emberek egészségét, de ugyanakkor megtartja ezt a személyes lehetőséget. Tehát voltak esetek, hogy a nyitott templomba azért bizonyos emberek csak bejöttek, és ha jelezték, hogy ők szeretnének áldozni, akkor ezt megfelelő óvatosság mellett meg lehetett tenni. Vagy ha hárman négyen jelentkeztek, hogy ők áldozni szeretnének, szintén megfelelő távolságot megtartva, akkor akár együttesen a feloldozást is meg lehetett adni. Aztán előkerültek olyan régi tapasztalatok, mint a szabadtéri gyóntatás, ugye egy bizonyos távolságból diszkréten, hogy más ne hallja, de mégis egy bizonyos távolságból vallották meg egyesek a bűneiket. Hát mindenütt a helyi adottságtól függ, hogy mi az, amit lehet ebből használni. Aztán voltak olyan helyek, ahol a hívek maguktól egy olyan kezdeményezést indítottak, hogy hát nem lehet elmenni a közös szentmisére, nem lehet abakozni a persejbe sem, legalábbis mise alatt nem. Viszont borítékba betették azt, amit a plébániának szentek, és bedobták a levélszekrénybe. Nyilván ez olyan helyen volt érdekes, ahol átutalást meg a kártyával való fizetést még nem mindenki gyakorolja. Tehát ilyesmik is előfordultak. Aztán megszervezték azt, hogy az idős karitász munkatársak helyett, akik hát most óvatosságból ugye nem járhatnak a többi rászorulókhoz, mások, fiatalabbak átvették ezeket a feladatokat, és melegételt, fertőtlenítőszert, sok mindent vittek azoknak, akik erre rászorultak. Nagyon fontos volt, hogy a plébániáink pontosan követik és tudják a területükön levő idős otthonoknak a helyzetét. Ismét ez megint vidéken van, és Budapest nagyon nagy város, itt nem ugye egy plébánia az egész területét ilyen mélységig áttekinteni, mert a intézmények sem egyháziak természetesen. Azonban hát ezeken a helyeken is a látogatási tilalmak megtartásával, a családokkal való kapcsolattartással azért lehet lelkileg támogatni azokat, akik bent vannak, vagy akik éppen egy ilyen helyen dolgoznak. Ezekben sok jó tapasztalat született.
Az egyéni életben, illetve a családok életében is beszámolnak sokan pozitív tapasztalatokról, például családok, hogy több idejük van együtt étkezni, vagy akár együtt imádkozni. Amikor elkezdenek fokozatosan feloldódni ezek a korlátozások, akkor persze mindig megvan annak a veszélye, hogy hát egyszerűen csak úgy visszazökkenünk a régi kerékvágásba. Hát mit tegyünk azért, hogy ez azért ne így legyen, ne mindenestől ott folytassuk, ahol abba hagytuk, hanem hát valamiképpen úgy kerüljünk ki ebből a válsághelyzetből, a járványhelyzetből, hogy az hát valami pozitívumot tartósan meg is őrizzünk ebből.
Hát ilyen helye válogatják. Van olyan plébánia, ahol rengeteg lelkiségi mozgalom, kisközösség, családcsoport van, akik rendszeresen szoktak találkozni. Tehát az ő számukra az, ha majd újra találkozhatnak, azt hiszem, az nagyon helyes, tehát azt lehet folytatni. Viszont vannak olyan helyek is, ahol szinte nem volt kapcsolat az emberek között, ahol kiderült, hogy a plébános a híveivel is leginkább mégiscsak az önkormányzati kábeltévén keresztül tudott kommunikálni. És ezeket a jó kapcsolatokat, vagy a baráti segítségnyújtásnak ezeket az eszközeit továbbra is lehet életben tartani, azzal, hogy természetesen kölcsönösen figyelünk egymás szempontjaira. Aztán nagyon fontos az, hogy kezdtek gondolkozni szinte mindenit arról, hogy kik azok a plébániai közösségben, akik valamilyen segítségre szorulnak. És itt kiderült, hogy hát nem csak arról van szó, hogy a pénz kevés valakinek, mert hát az előfordul, ismerjük a problémát, de most, amikor a mozgásban is korlátozva voltak sokan, hát láttuk azt, hogy egyszerűen a bevásárlás, beszerzés, vagy az, hogy valaki szól egy szót hozzá, hogy naponta egyszer legalább bekopogtatnak hozzá, csak egy ételt visznek neki. Szóval, hogy ezek a dolgok, ezek a továbbiakra is erőt adnak, és érzékenyebbé tesznek bennünket, azt hiszem, arra, hogy kinek mire van szüksége. Aztán van ilyen igény vagy szükség, hogy információ. Információ a vallás élet dolgairól, és információ akár a hétköznapi élet lehetőségeiről is. Na ebben is a plébánia jelentősen tud segíteni.
Húsvéti időszak derekán vagyunk, és ugye itt olvassuk először a Jézus feltámadásáról, illetve az azt követő találkozásokról, megjelenéseiről szóló híradásokat az evangéliumokból, szentmiséken, aztán pedig az eukarisztikus beszédet a János evangéliumból, majd aztán a búcsúbeszédnek a részleteit. Tehát, hogy valamiképpen azért ezek az evangéliumok hát ilyen speciálisan vannak megválogatva erre a húsvéti időszakra. Mi az a speciális szempont, ahogy ezeket olvassuk, vagy mi ennek az időszaknak úgy a lelkisége, amikor azt hát nagyon sok embernek ugye ezek az evangéliumi részletek jelentik a napi lelki táplálékot?
Hát leginkább a János evangélium kerül elő ilyenkor, és olvasmányként az apostolok cselekedetei. Két alapvető gondolat tér vissza újra és újra. Az egyik az, hogy Krisztus föltámadása a mi számunkra azt jelenti, hogy mi is föltámadunk, hogy minket is magával akar vinni az örök életbe és az örök boldogságba. Tehát, hogy nem egy egyszeri, csodálatos, különleges eseményről van szó csupán, hanem ez az esemény behatol a mi életünkbe. Ennek megfelelően kell élnünk, ezt kell keresnünk. Ahogy az Esztergomi Bazilikának a Duna felüli homlokzatára van fölírva, hogy quae ursum sunt querite, az odafönt valókat keressétek. Másrészt, és ez is újra meg újra föltűnik, főleg a János evangéliumban, ez a Szent Háromság titka. Tehát, hogy Jézus Krisztus Isten. Isteni mi volt az? Isteni vonásai, az Atyával való egysége. Aztán Krisztus az Atya és a Lélek egysége. Az, hogy várjuk és kérjük a Szent Lelket. Ez is föltétlenül ennek az időnek egy visszatérő témája és egy olyan elmélkedése az egyháznak, ami a feltámadás titkából fakad. Ennek a fényében értik meg Jézus földi életének azokat az eseményeit is, ahol isteni tekintéllyel nyilatkozik meg. Na most nekünk, keresztényeknek, és ebben a mostani időben különösen éreztük ezt, fontos az, hogy közösen imádkozzunk. Ha nem tudunk fizikailag is összegyűlni, akkor legalább egyidejűleg, akkor legalább imádkozzunk együtt, vagy egyidejűleg a szertartások végzőivel. Tehát ez is egy nagyon fontos erő, ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben. Ott vagyok köztük, mondja Jézus, ahol ketten vagy hárman egyetértően kérnek valamit tőlem, vagy az atyától, megadja nekik, ígéri Jézus. Tehát azt hiszem, hogy ez a fajta felhívás az imádságra, ez minket is belekapcsol most a Szent Háromságnak a közösségébe. Ez fontos dolog a közös imádság, és erről azt hiszem, hogy később, ha majd a körülményeink, adja Isten, normalizálódnak, akkor se szabad megfeledkezni.
Mivarosan nagyon szépen köszönöm, és azt reméljük, hogy akkor a jövő héten majd újra lesz mód egy kis interjúra, beszélgetésre. A hallgatóknak is köszönöm szépen a figyelmüket. Erdő Péter bíboros urat hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Beszélgetést hallottak Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsekkel, Mindszenty bíboros személyéről, illetve a karanténhelyzet megéléséről. A riportot készítette Lukovics Milán atya.
Mária Rádió.
Örökbe fogadom. Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió elnöke. Cser Tomi munkatársunk, aki nagyon aranyos és nagyon tehetséges, talán egy éve van velünk, találta ki, hogy annyira szeretjük a rádiót, és annyira szeretjük a műsorait, hogy biztos mindenki így van vele a családban, és indítsunk egy mozgalmat, hogy fogadjunk örökbe műsorokat. Elgondolkoztunk ezen, és abban maradtunk, hogy mindenki megtalálja magáét. Az egyik, amit én örökbefogadok és örökbefogadnék, az Gál Jenő atyának a elmékedi sorozata. Ennek elmondtam az indokait egy másik kis beszédben. Most egy másik műsort hozok ide. Az igézőket. Miért is? Megint egy nevet mondok, Barlai Tamás. Ő a köztévénél dolgozik, egy nagyszerű család sarja, több gyerekkel, és vele sokat beszélgetünk, hogy tudnánk együtt működni a közrádióval. Sokféle ötlet merült fel, és egyszer csak jön azzal a Tamás, hogy tudod, vagy tudjátok, hiszen nem egyedül beszélgettünk erről, azt kellene, hogy csináljatok ilyen nagyon rövid kis műsort, hogy egy bibliai idézet, a kedvenc bibliai igéje annak, aki beszél, és a bibliai igéről beszél ne többet, mint 2 percet maximum. De ne magyarázza a Bibliát, ne hittan tartson, hanem az ő személyes életéről beszéljen. Annak a bibliai igének a fényében. Nagyon nehéz műfaj, nagyon megtetszett nekünk, de sokat kellett dolgozni vele, mire úgy kialakult. 4 éve megy, lehet, hogy több mint 4 éve. Több mint 1000 igézőt csináltunk, több mint 1000 emberrel. És máig a Kossuthon is lehagyják, és nálunk is, ahogy emlékszem, 7 óra előtt, este 7 óra előtt megy az igéző. Ezt a műsort azért szeretem, mert hogy a hit az a szóval terjed. Tudom azt, hogy nekünk muszáj visszatérnünk a hitünkhöz, mert, hogy Izajás mondta, ha nem hiszünk, nem maradunk meg. És abban bízom, hogy sok-sok ember, több mint 1000 ember személyes bizonysága arról, hogy őt segíti, vezeti egy ige az életben, hogy őnek van egy vezércsillaga, amit a Bibliából kapott, ez másokat is arra indít, hogy igen, lehet, hogy tényleg az életem vezetésében, alakításában sokat jelenthet az a csillag, amit egy ige mond. Igen, a megtérésünkhöz, az Istenhez való visszatérésünkhöz segít az igéző. Az igéző 2 perc. Elmondtam a múltkor, hogy a Mária Rádióban 1 perc műsoridő, hogy mi azt előállítsuk, leadjuk, működtessük a rádiót, 1 perc 500 forintba kerül. Hogyha egy műsort örökbefogadok, egy konkrét műsort érdemes örökbefogadnom, és azt a konkrét műsort kell, hogy figyeljem, ha baj van vele, szóljak, ahogy a gyerekre rászólok, örüljek, hogyha sikereket ér el más emberek szívében, és vállaljam a terheit. Erről szól a mi örökbefogadási elgondolásunk. Gál Jenő atya elmélkedései és az igézők. Ezek, amik igazán a szívemhez és a személyiségemhez közel állnak. Adja Isten, hogy mindenki megtalálja a Mária Rádióban a magáét. Isten áldja a hallgatókat!
Mária Rádió.
Hírpercek.